Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 166. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. A 166. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, Isten szent lelke segítségül hívásával, írva található Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levelében, az első rész 4-től 9-ig tartó versekben. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Eddig tart Isten írott igéje, fogajnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A korintusiakhoz írt első levél a köszöntések után, amely egy szokásos forma volt abban az időben, egy érdekes szónoki eszközhöz nyúl, amit a szónok lat tudománya, a retorika, captatio benevolentiének, jó indulat megnyerésének nevez. Miért fontos ez? A nagy gyülekezetben, Korintusban, Pál ottlétekor nagyon sokan megtértek. Komolyan vették Pál apostol szavait. Komolyan vették azt, hogy miben kell változtatniuk az életükön. És egy nagy gyülekezet jött létre. De a nagyság átka, az egyre erősödő gyülekezetnek az átka egy kicsit, hogy több csoport, klikk is kialakulhat egy-egy meghatározó személyiség körül. Így a gyülekezetnek az egysége forog kockán. Hogy nem Jézus Krisztusra, építenek, nem ő lesz a fundamentum, hanem Pál apostol, vagy Apollós, vagy Kéfás, különböző személyiségek. És ezek köré összegyűlnek az emberek, és ez nagy veszélyt jelent. Akadtak a gyülekezetben ott, Korintusban, már múltkor is használtam ezt a szót, de nem szabad eleget használni, sznobok is, akik a szeretett vendégségeken a gazdagabb, befolyásosabb testvérekkel beszélgettek, és a szegényebb, jelentéktelenebb, vagy éppen újonnan odaérkezőkkel nem foglalkoztak, magukra hagyták. Volt egy kis klik, akik beszélgetnek egymással, de az új embert fel se tűnik, észre sem veszik. Az egyház fegyelem is nagyon gyönge volt ott Korintusban. Az erkölcs és a tanítás terén is nagyon sok lazaság volt. Beszüremkedett a gnoszticizmusnak, a gnózisnak egy olyan tévtanítása, amely eltérítette őket a valóságos, igaz Jézus Krisztusi úttól. A tagok nem nagyon fogadták el a tekintélyt sem. Gyakran Pál apostolt sem tartották apostolnak, hanem a saját igazságukra építettek, és a saját igazságuknak megfelelően kezdtek el keresni tanítókat. Milyen aktuális probléma ez a mai világunkban. A saját viszkető fülemnek keresek mindig tanítót, főleg Budapest környékén vagy Budapesten, ez egy nagyon nagy veszély, hogy ide-oda mennek az emberek, és keresik, hogy hol hallok olyan gondolatot, olyan tanítást, amely az én fülemnek, a viszkető fülemnek megfelel. Kedves testvéreim, úgy látja Pál apostol, hogy kifejezetten hiányzott ebből a korintusi gyülekezetből az alázat és a mások iránti figyelmesség, és tudjátok, leginkább ezt pedig tanítjuk az 5. parancsolatban, a tisztelet. A tisztelet. Hiányzott a tisztelet egymásból. Mégis ez az első rész hálával kezdődik. Hálával kezdődik, és majd elmondom, hogy miért is. Három idősíkról szól Pál ebben a részben, bármilyen furcsa és kicsit kacifántos a mondat fűzése. A múltban lévő meggazdagodásról, a jelen hiánytalanságáról, és a jövő közösségéről és reménységéről. A vitorlásokon lévő tőkesúlynak igen nagy haszna van, aki már volt a Kékszallag balatoni futamán, illetve meg látta ott a Balatonnál, a Balatonon, hogy hogyan is megy a Kékszallag, az emlékezhet rá, hogy néha a legénység teljesen kihajol azért oldalra is fogva egy kötelet, hogy ellentartson. Mert hogy van ugyan egy tőkesúly a hajó alatt, de mégis a nagy szélben nagyon lényeges, hogy egyensúlyba kerüljön. Így van Pál apostolnak a gondolkodása is, hogy ahhoz, hogy a korintusi gyülekezetet ráébressze arra, hogy az a sok-sok förtelmesség, tévtanítás nem vezet sehova, ahhoz neki a hálával kell kezdenie, és fel kell sorakoztatnia azt, hogy mi az, amiben viszont nagyon jók a korintusiak, mi az, amelyre lehet építeni a jövőben és a jelenben egyaránt. A 105. Zsoltár felsorolja Isten tetteit, Ábrahámmal kötött szövetségét, Jákobnak adott örökséget, nem engedte őket teljesen elnyomni, említi Józsefet is, ki az éhínségből mentette ki a népet, amikor oda mentek hozzá, és gabonát kértek, felsorolja a 10 csapást, amelyel sújtotta a fáraót, mert nem akarta kiengedni őket, és azt is elmondja a 105. Zsoltár, hogyan szabadította ki a fogságból őket Mózesen keresztül, Mózes segítségével, és hogyan adott nekik vizet a kősziklából, hogyan táplálta őket a pusztából, és még lehetne sorolni. Ez azért nagyon érdekes, mert visszamegy a múltba, és a zsidóknál, a zsidó vallásban nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy visszanyúlunk a múltba, és a múltnak az áldott pillanataira, megtartó helyzeteire építünk, hogy a saját mostani azonosságunkat meg tudjuk erősíteni. Ezért van az, hogy nekünk keresztényeknek is vissza kell és vissza szabad emlékezni azokra a pillanatokra, órákra, percekre, amikor Isten megtartó kegyelmét, szó szerint megtartó kegyelmét tapasztaltuk meg. Hajlamosak vagyunk ezeket elfelejteni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy nem vesszük számításba. Hát ez természetes, most megtartott az Isten. De amikor ma reggel például elindult a feleségem, a Balázsnak van egy ilyen meccs, vízilabda meccse, Balatonfüreden, hát még közel nem lehet. És végig izgultam az utat, amíg oda nem értek. Gondolom ez mással is így van, hogy elindul a családtag, és végig izguljuk az utat, amíg meg nem csöng a telefon, nem csörren a telefon, és azt mondja, hello, megérkeztünk, minden rendben. Mert hogy a hálára kevésbé fektetjük a hangsúlyt, kevésbé köszönünk meg dolgokat a múltban, hogy milyen jó volt, Uram, hogy megtartottál bennünket. Amikor már megérkezünk egy hosszú útról, nem mindig kulcsoljuk össze a kezünket, és adunk hálát az Istennek, hogy köszönjük, Urunk, hogy épségben megérkeztünk. Mert ezt természetesnek vesszük. Épségben megőrizted az egészségünket. Csak amikor találkozunk a fertelmes betegséggel, a kiszolgáltatottsággal, és talán találkozunk a halállal, akkor döbbenünk meg, hogy milyen kis szálon, hajszálon függ az életünk. Milyen kis hajszálon függ az életünk. Kedves testvéreim, sokszor a lényegtelennek tűnő, már a múltba elvesző élményeket újra elő kell hozni, hogy tudjuk, honnan szabadított meg az Isten, és ezt javasolja a korintusi gyülekezet tagjainak is Pál. Az emberi életünk, lelki életünk vonalában fontos az egyensúly. Hálát adni, megköszönni, örülni a múltban kapott lehetőségekért. Ezeket számításba kell venni. Ezért bátorítom sokszor a fiatalabbakat, hogy vezessenek naplót. Ne csak azt írják le, hogy milyen szörnyűség az élet, és hogy milyen nagy kihívással találkozik nap mint nap. Írja le a hálát is, mert szépen később vissza lehet lapozni, és meg lehet nézni, hogy melyek azok a napok, melyek azok az időszakok, amikor az Istennel való kapcsolatom kiegyensúlyozott volt. Kedves testvéreim! A hívő ember vissza tud emlékezni azokra az időszakokra, melyekben megtapasztalta Isten meggazdagító kegyelmét, mikor lelkileg növekedett. Egy-egy alkalommal, közösségi alkalmon, evangelizáció során, egyéni csendességedben, vagy egy közös gyülekezeti alkalmon. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a 18. részben, hogy a korintusiak közül, akik hallgatták őt, nem mindenki, de akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Elhívást kaptak Istentől ezek az emberek ott Korintusban a keresztény életre. Nem maradtak tehát pogányok, és nem maradtak tehát idegenek, hanem elhívást kaptak, de nem ismétlem el azt a néhány gondolatot, amit már a keresztség során elmondtam, hogy Krisztusba kereszteltettek bele. És a Krisztusba való belekereszteltetés az azt jelenti, hogy egy közösségé válunk, egy közösségnek vagyunk a tagjai. Ez a Krisztusban való lét, ez egy minőségi lét. Ennek nem csak hitvallási, dogmatikai, hanem etikai következménye is vannak. Hogy hogyan cselekszünk együtt, hogyan teszünk együtt, hogyan tudunk egyre inkább testvérré válni ebben a széthúzó, teljesen szétporladó, szegregált világban, amely azt üzeni és azt súlykolja belénk, hogy csak az egyén számít, csak az individuum számít, de mi közösségben gondolkozunk, akár reformátusként, akár magyarként, egy nemzetben gondolkozunk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a korintosi gyülekezetnek tudnia kell, hogy a levél írásakor is szeretné Krisztus megerősíteni a közösséget önmagával. Az apostol sok mindent tud a gyülekezetről, ismeri őket, mint ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy tudok cselekedeteidről, tudom, hogy milyen sok mindent jót tennél, de az a panaszom ellened, hogy? Ott is így kezdi ezt, hogy tudok cselekedeteidről, jó cselekedeteidről, rengeteg jó cselekedet van, rengeteg jó gondolat van, de mégis az a panaszom ellened. Tud az elhajlásokról, a lelki visszaesésekről, a lelki megtorpanásokról. Tud Pál apostol, érzi a gyülekezeteket, és ez fantasztikus, hogy az Isten lelke által ő mennyire érzi, átérzi a gyülekezeteknek, az ő által plántált gyülekezeteknek a helyzetét. Azt érezni kell, azt nem lehet csak tudni, nem lehet racionálisan elmagyarázni, érezni kell, hogy neked most van egy lelki megtorpanásod, van egy visszaesésed, de én segítek neked, mert azért írom ezt a levelet, azért szólok hozzád. Engedd meg, hogy megszólítsalak, ne legyél kemény, a kőszívet felejtsd el, vetkőzd le ezt magadból. És tud a pártoskodásról is, amely a gyülekezetben van, mai értelemben ez a trollkodás, kis szurkáló megjegyzések egymás ellen, gyülekezetekben, munkahelyen, ez a trollkodás. És hát ez teljesen kikészíti a másik embert, így nem lehet munkatársi közösségben élni. Hát még az egyházban, az Isten kiválasztott közösségében. Azonban mindezek elé helyezi háláját, Pál apostol, hogy a gyülekezet Jézus Krisztusban van, és ez a fontos. Jézus Krisztusban egy fundamentumra épül. Krisztus jelenléte pedig mindig az egyházat jelenti. Jézus Krisztus jelenléte mindig az egyházat jelenti. Ahol összejöttök imádkozni, néhányan. Ahol összejöttök, hogy Isten igéjét olvassátok. Ahol összejöttök, hogy beszélgessetek olyan dolgokról, amit mondjuk a metrón, bár nem tudom, lehet, hogy ott is lehet, nem lehet megtenni talán. Vannak, kedves testvéreim, a fáknak ágai, melyeket tavasz közelettével le kell metszeni. El kell távolítani, mert például tetves. Nekünk is van egy ilyen szilvafánk. Azonban nem jelenti azt, hogy az egész fát el kell azért távolítani. Mindig az egész élő fát kell nézni, és ez a fajta holisztikus szemlélet jellemző a Bibliára is, és szerintem most már egyre inkább az orvostudományra is, hogy az egész embert nézi, az egész élő szervezetet nézi, nem lehet külön csak egy-egy részt kivenni. Mikor Jézus elmondja a példázatot a terméketlen fügefáról, akkor a már 3 éve terméketlen fügefának adnak még egy esélyt, még egy évet. Körbeássák, a vincellér azt mondja, körbeásom, megtrágyázom, ne vágjuk ki. Ne vágjuk ki. Mert hogy van mindig egy másik esély. Mert a kegyelmi idő még most is tart. Nem lehet lezárni senkinek az életét. Nem lehet lezárni egy gyülekezetnek, vagy éppen a pártoskodás miatt szétverődött csoportnak a helyzetét. A rengeteg furcsa visszaérés, Istentől való elfordulás ellenére tart még a kegyelmi idő. Az élő Istennel, a gyökérrel, az alappal van kapcsolatban a Szentlélek által ez a korintusi gyülekezet. Az új világot, ez új világot teremthet, és új reménységet is adhat a közösség szempontjából. Pál elmondja, miben mutatkozik meg ez a közösség. Miben mutatkozik meg ez a közösség? Hát a közösség abban mutatkozik meg, hogy például nincs hiánya a gyülekezetnek kegyelmi ajándékokban. Nagyon érdekes ezt kimondani. A Korintusi levél 12. része beszél különböző kegyelmi ajándékokról, ami talán a mai világunkban olyan messzinek tűnik. A profétálás, a gyógyítás, a nyelveken szólás, sok-sok más kegyelmi ajándék van, de mindenkinek van saját kegyelmi ajándéka is. De, amit itt hangsúlyoz Pál apostol, hogy nem az egyes embert nézi, mikor Krisztus közösségéről beszél, hanem az egész gyülekezetről. Nem arról beszél, hogy te Kéfás, te Apollós, XY, hanem mindig a gyülekezetről szól, mert mindig a gyülekezet önmagában erős. Mindig a gyülekezet önmagában ábrázolja ki és élheti meg az Isten kegyelmének ajándékait. Nem egyedül kell végig küzdeni az életet itt a gyülekezet közösségében. És ez a kereszténységnek óriási ereje volt több évezrede, hogy mindig közösségben tudtak egymással lenni. És a közösségnek az alapja Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy legyünk olyan nagykorúak, hogy közösen határozzunk meg célokat, ahogy a korintusiaknak is fontos, legyen víziója egy gyülekezetnek, legyen víziója egy családnak, és legyen víziója egy embernek, hogy mi az, amit én el szeretnék érni, mi az, amit még én el szeretnék érni, bár ne, talán nem sok van hátra, nem tudjuk. Ma a gondnok úr mondta nekem, hogy hát reggel, hogy hát amíg élek, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmazott, és úgy kijavítottam, hogy amíg élünk. Mert hogy egyrészt közösségben vagyunk, mindenkire vonatkozik, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy az Isten mindig valamilyen céllal teremtett meg mindenkit, engem is, és ezt a célt el kell érnem. Akkor fogok elmenni erről a világról, hogyha elérem azt a célt. És a jövőre vonatkozóan is beszél az apostol, fontos, hogy egy gyülekezet ezzel is foglalkozzon a jövővel, a jövőképpel, ahogy már utaltam rá. A Korintusnak van jövője Pál szerint, mert azt írja, hogy várják a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését, eredetileg megnyilatkozásnak is lehet ezt fordítani. Az az érdekes szó van itt, amely az apokalipsziának a szava, apokaliptó, az a megnyilatkozás, vagy függöny fellebbentése. Mert hogy ők várják azt a Krisztust, aki el fog jönni, várják Jézus Krisztus újbóli eljövetelét. És ez a kereszténységünknek megint egy nagyon sarkalatos pontja. És a te életedben és a te hit életedben is fontos ezen gondolkoznod. Várod-e és tudod-e, hogy Jézus Krisztus el fog jönni, ítélni élőket és holtakat? Bizonyosak vagyunk-e abban, hogy mikor Jézus Krisztus eljön, akkor feltámadunk, van feltámadás, van örök élet, van vigasztalás. Tudod-e azt, bizonyos vagy-e abban, hogy ne csak erre a világra nézzél, és ez óriási erőt ad a keresztényeknek minden évszázadban. Van egy közös váradalmunk, hiszen örök adventben, úgy is mondhatnánk, parúziában éljük az életünket. És ez segített az első keresztényeknek az üldözések során. Ez segített nagyon sok református lelkésznek és kereszténynek, mikor számon kérték a hitét, és ő megvallotta, és ezért börtönbüntetést kapott. Akár a Viski családra gondolunk, vagy Ordas püspök úrra, és nagyon sokat lehetne még mondani, akik megvallották a hitüket, mert volt reménységük az örök életben. Kedves testvéreim, kívánom nektek, hogy mikor Isten szeretetéről gondolkozunk, akkor mindig menjünk vissza, adjunk hálát a múltban lévő csodálatos ajándékokért. Éljük meg a jelenben ezt a közösséget, erősítsük meg Jézus Krisztus kereszthalálát, bizonyosságát, ami az eredeti szövegben mártírjának fordítja, mártírjának, mert mártírként hal meg Jézus. De tudjuk azt, hogy ő eljön, és van reménységünk, és lehet örök életünk. Amen.